hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm a kedves rádió hallgatókat, a híreket Harcos Krisztinától hallják. 90 éves korában meghalt Kardos Péter, közölte Karácsony Gergely a Facebook oldalán. A holokauszt túlélőjeként és a zsidó közösség meghatározó vallási vezetőjeként ismert főrabbit, a főpolgármester bölcsességéért, emberségéért és a gyűlölet elleni kiállásáért méltatta. Felidézte, hogy pár hete még a 90. születésnapján köszöntötték Kardos Pétert, aki 8 éves volt, amikor a nyilasok meggyilkolták a nagymamáját, túlélte a holokausztot, a pesti gettó borzalmait. Karácsony Gergely hozzátette, lassan elmegy mindenki, aki személyesen is átélte a holokauszt borzalmait. Fogadjuk meg, hogy soha nem felejtjük el őket, hogy soha, de soha ne kelljen senkinek elszenvednie azt, amit nekik kellett, fogalmazott Karácsony Gergely. A főpolgármester szerint a szombati bajnokok ligája döntő idején a félvilág Budapestre figyelt, és bár a mérkőzést a párizsi csapat nyerte, a világ egyik legnagyobb sporteseményének zökkenőmentes lebonyolításáért folytatott küzdelmet viszont a magyar főváros. A politikus szerint egy ilyen kiemelt esemény nagy lökést ad a budapesti turizmusnak, amely egyébként is látványosan növekedett az elmúlt években. Ugyanakkor anomáliának tartja, hogy az ebből származó közvetlen bevételekből jelenleg egyetlen fillér sem kerül a fővároshoz. A városvezető vélekedése szerint egy átbeszélt stratégiával, okos szabályozással és jól felhasznált fejlesztésekkel lehetne olyan turizmus is Budapesten, ami egyszerre jó az itt élőknek és az ide látogatóknak, a turisztikai vállalkozásoknak, a központi költségvetésnek és a fővárosnak is. A jövőben nem túlárazott presztízs beruházásokra, hanem a legfontosabb területekre irányítják az uniós forrásokat, közölte Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. A tárcavezető szerint a Magyarország számára felszabaduló EU-s támogatások érdemi fordulatot hozhatnak a közpénzek felhasználásában és az elszámoltathatóság erősítésében. Ismét van lehetőség a fejlődésre és a fejlesztésekre az uniós források megnyitása után, közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs szerint a magyar vidék fejlődése az egész ország fejlődésének alapja, ezért különösen fontos, hogy újra rendelkezésre álljanak az Európai Uniós források. Közölte, a mezőgazdaság és az élelmiszeripar számára új fejlesztési lehetőségek nyílhatnak meg, a magyar gazdák versenyképessége pedig nemzetgazdasági érdek. Hozzátette, hogy a vidéki munkahelyek és beruházások erősíthetik a helyi közösségeket. A politikus köszönetet mondott mindazoknak, akik részt vettek az uniós források felszabadításáról szóló brüsszeli tárgyalásokon. Szerinte a szakmai tudás alapján működő kormányzás eredményes, Magyarország és a magyar emberek pedig számíthatnak rájuk. Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke pénteken Brüsszelben jelentették be a 16,4 milliárd eurónyi korábban visszatartott uniós forrás felszabadításáról szóló megállapodást. A szociális és családügyi miniszter szerint változtatni kell azon, hogyan kezelik a sajtóban és a tartalomgyártók részéről a gyermekeket érintő érzékeny ügyeket, írja az Infostart. Kátai Németh Vilmos 5 pontban foglalta össze a traumaérzékeny kommunikáció alapelveit. Hangsúlyozta, a cél nem lehet önös érdek, és kerülni kell a stigmatizáló vagy sértő megfogalmazásokat. Másfél év után ismét közlekednek a vonatok Veszprém és Ajka között, így újra teljes értékű a vasúti kapcsolat a 20-as vonalon. Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója Facebook bejegyzésében közölte, hogy a helyreállításnak köszönhetően újra közvetlenül elérhető Veszprémen keresztül Zalaegerszeg, Szombathely és Budapest, júliustól pedig már sebességkorlátozás nélkül közlekedhetnek a vonatok az érintett szakaszokon. Híreink végén az időjárásról. Az ország nagy részén fokozatosan megnövekszik, megvastagszik a felhőzet. Elszórtan alakulhat ki zápor, kiemelten délnyugaton zivatar. A szél záporok, zivatarok környezetében megerősödhet, egyébként gyenge marad a légmozgás. Hajnalra 10 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet.
Kedves hallgatóink! Műsorunkban domonkos nővérek életébe nyerhetünk bepillantást. Veronika nővérrel Papildikó kolléganőm beszélget.
A domonkos rend nevébe benne van, hogy Szent Domonkos az alapító, aki természetesen nem így nevezte el. A rendnek a hivatalos neve prédikátorok rendje, ez a domonkos szerzetesek neve mögött található OP-jelzésnek a feloldása, az Ordo Predicatorum, a prédikátorok rendje, mert abban az időben, amikor Szent Domonkos élt, ő egy spanyol származású pap volt, akkor az eretnekségek közül jó néhány elterjedt az emberek között, főleg a vallási tudatlanság miatt. És ő felfedezte azt, hogy nagyon fontos elvinni az emberek közé az igazságot, és ez az igazság a domonkos rendnek a jelszava, hogy az emberek szomjaznak az igazságra, és hogy el kell vinni ezt azok közé is, akiket az eretnekek olyan könnyen megtévesztettek. És ezt nem lehet ruhátról díszes ruhában tenni, ahogy akkor sokan próbálkoztak vele, hanem le kell szállni a magaslóról, és a szegények cipőjét hordani, azaz mezitláb közéjük menni, és az ő nyelvükön megszólítani őket, egy lenni ő közülük, és ezért is választotta domonkos a fehér ruhát, mert a szegények abban az időben, hogy a középkorról van szó, ilyen színezetlen ruhát tudtak csak viselni, mert minden, ami színes volt, az drága volt. És ezzel állt be közéjük, és egyre többen csatlakoztak hozzá, és váltak ők is vándorprédikátorokká Domonkos mellett. Igazából először a női ágat alapította Domonkos, azokból az asszonyokból szervezett közösséget, akik az eretnekek közül megtértek, és ők adták aztán az ima hátteret. Ők lettek a Domonkos apácák. Amikor nekünk így beszólnak az utcán, hogy nem vagyok én apáca, akkor én büszke mondom, hogy én sem, mert mi nővérek vagyunk. A Domonkos család úgy épül fel, hogy van a Domonkos testvérek alkotta első, vagy hát a rendnek az nem is tudom, de első fokozat, ez nagyon, nagyon rossz kifejezés. Tehát vannak a Domonkos testvérek, van a másodrend a Domonkos apácák, ők azok, akik nem végeznek külső tevékenységet, szemlélődő életet élnek. Magyarországon nincsenek Domonkos apácák, Németországban él az a néhány magyar nő, aki ezt vállalta, és a német nővérekkel együtt. Mi vagyunk a harmadrendnek az egyik ága, a Domonkos nővérek, a reguláris harmadrend, akik szerzetes életet élünk, nővérként szerzetesi ruhát hordunk, de apostoli tevékenységet folytatunk, illetve van a világi harmadrend, akik olyan világi testvérek, akik Domonkos lelkiség szerint élnek, ígéretekkel köteleződnek el, ők is ezt a prédikátor lelkiséget élik a munkahelyükön, vagy például lelkiségi irodalom fordításával vesznek részt így a prédikációban, és mi alkotjuk így a Domonkos családot. És hogy mik ezek a Domonkos alappillérek, hát ugye a prédikációt már említettem többször is, de nincsen prédikáció ugye szemlélődés nélkül, mert csak üres szavak lennének, vagy üres munka lenne. Tehát az imádság az, ami az első, az alap. Aztán az imádság után a stúdium, mert fontos, hogy a prédikátor felkészült legyen. Tehát egyrészt benne vannak a mondjuk egyetemi tanulmányok, vagy teológiai tanulmányok, vagy a szakmámon belüli továbbképzés, illetve a lelki olvasmányok. Tehát egy folyamatos lelki továbbképzés, és a közösség, hogy szokták így mondani, hogy egy domonkos nővér, nem domonkos nővér. Tehát, hogy fontos, hogy közösségben éljük meg mindazt, amire a Jóisten hívott minket. Tehát most én itt egyedül járatom a számot, de mögöttem áll egy közösség, egy támogató közösség, akikkel együtt vagyok domonkos, és nem csak így a saját fejem után élet, és mindezekből táplálkozik a prédikáció.
Sok dolog elhangzott, amire majd menet közben szeretnék reagálni. De mindenek előtt, ahogy az alapítót, Szent Domonkost megemlítetted, ő eltervezett, a Jóisten segítségével létrehozott, megvalósított egy közösséget, és ennek a közösségnek a mai napig is, hála Istennek, vannak követői, vannak, akik ebbe a közösségbe szeretnének tartozni. De ahogy beszélünk arról sokszor az egyházban, hogy szükség van megújulásra, egy szerzetes közösségnek mennyire és miben van szüksége megújulásra? Mi az, amiben úgy gondolod, hogy akár a te közösséged is az alapító gondolatát megőrzi, megőrizte a mai napig, ugyanakkor nyilván az aktuális társadalmi kérdésekre, kihívásokra pedig valamilyen formában válaszolni kell?
A Szent Domonkosban pont ez volt a nagyszerű, vagy az egyik nagyszerű, hogy ő is egy olyan dolgot vett észre, amiben meg kellett újulni az egyháznak, hogy egy másfajta szerzetesi közösséget alapítani, mint ami addig a bevett szokás volt, például a bencések. Akkoriban alakultak a prédikátor rendek, meg azok a közösségek, akik jogot kaptak a prédikálásra, hiszen abban az időben ez a püspök joga volt. Más nem mondhatta is saját szakállára, hogy akkor megyek, és majd én megmondom a tutit az embereknek. Tehát az is egy ilyen megújulási mozgalom volt tulajdonképpen az egyházban. Most viszont, ha visszanézünk, hát eltelt 800 év, tehát ha ugyanoda visszamegyünk, akkor mi meg a gyökereinkhez nyúlunk vissza. És itt összetalálkozik egy megújulás a régiekhez való visszatekintéshez, vagy visszanyúláshoz. Nekünk is azzal a szemmel kell néznünk, amivel Szent Domonkos nézett, aki akkor észrevette, hogy ott és akkor mire van szüksége az embereknek. Hogy akkor menjünk ki a kolostor falain kívül, keressük meg azokat, akiket sújt ez a vallási tudatlanság, és menjünk oda hozzájuk, mert ők nem fognak ide jönni hozzánk. És gyógyítsuk be azokat a sebeket, amiket a tévedések okoztak. És ez ma is nagyon fontos, hogy figyeljünk oda, hogy most milyen nyelven értenek az emberek, a fiatalok. Hogy most mi az, amivel őket meg lehet szólítani. És ez nem feltétlenül olyan kompromisszumot jelent, hogy vegyünk részt mindenbe, mert nem biztos, hogy minden jó. De hogy keressük fel őket abba, amiben vannak. És amiben részt kell venni, abban vegyünk részt, de amiből ki kell őket hozni, abból meg hozzuk ki őket.
A hétköznapokban a közösség milyen formában tud kapcsolatot teremteni a fiatalokkal, és te miben látod a lehetőségét annak, hogy ő hozzájuk eljussatok?
Van egy nagyon hétköznapi lehetőségünk, az iskola. Tehát nekünk Kőszegen van egy saját általános iskolánk, illetve óvoda általános iskola, és most már gimnázium is kollégiummal, ami egy nagyon nagy dolog, mert ott a gyerekekkel is és a szülőkkel is folyamatos kapcsolatban vagyunk. Bár azért nem olyan egyértelmű a dolog, mert ott a gyerekek ránk úgy néznek, hogy na ez a fizika tanár, ő a kémia tanár, aki úgy mellesleg hordja ezt a fehér cuccot. Tehát ott megint egy picit másképp kell szerzetesnek lenni, és mellette matek tanárnak, vagy szerzetes, ja és mellesleg tanítónéni, vagy szerzetes, és mellesleg a kollégium vezető, hogy ez forduljon meg, hogy ismertessük meg velük, hogy mi először vagyunk szerzetesek, és utána a pedagógusok, akik esetleg olykor a mumus szerepében is kell, hogy tündököljünk, de ez mindenképpen egy olyan elérési lehetőség, amit hát nem úszhatnak meg, mert hogy iskolába járni kötelező, és ez, mivel a kongregációnk tartja fent ezt az intézményt, és így könnyedén, vagy viszonylag könnyedén elérjük azt a több száz fiatal, tehát itt 75 óvodásról, majdnem 400 általános iskolásról, és 27 gimnazistáról van szó, és még egyelőre csak néhány kollégistáról, de hát ez csak most kezdődött az életünknek ez a szakasza. Tehát ez egy egyértelmű elérési útvonal. Ezen kívül Hódmezővásárhelyen óvodánk van, tehát ott a kicsik, illetve a szüleik. Budakeszin egyetemi kollégium van, ahol az egyetemisták, főiskolások ott élnek a kollégiumban. Ők is, hát ezt most idézőjelben rá vannak kényszerítve néhány lelki programra, meg néhány találkozásra. Azt hiszem, hogy ők ezt nem kényszerként érik meg. De vannak lelki gyakorlatok, amikre eljöhetnek, ez főleg a Budakeszi házban megvalósítható. De ott az internet is. Van internetes oldal is, természetesen honlapunk is van, tehát a domonkosnővérek.hu az egy nagyon egyszerűen begépelhető betűsor, illetve olyan honlapok, ahol a katolikus tanítást fejti ki néhány olyan nálam sokkal okosabb és képzettebb nővér, akik nagyon komoly szinten művelik a teológiát, és olyanokkal kerülhetnek itt kapcsolatban, akiket ugyanilyen komoly szinten érdekel a teológia, meg értik is. Ez a Kattanok weboldal, illetve a Lábjegyzetek weboldal, ahol a katolikus tanítással, illetve Szent Tamás tanításával lehet megismerkedni. Olyan katolikus tanítást lehet olvasni, ami biztos, hogy tiszta, tehát nem szüremkedik bele semmi olyan, ami nem katolikus, és nagyon rázós kérdések kerülnek terítékre, például a válás keresztény körökben, vagy szervátültetés keresztény szeme, vagy katolikus szeme. Tehát ilyen női papság például, ilyen rázós témák, amikről lehet jókat vitatkozni, és tényleg olyan nővérek írják ezeket a cikkeket, illetve válaszolnak a kérdésekre, akik ebben nagyon képzettek. Tehát én a tanítónéni vagyok, aki megtanítom írni, olvasni, azt, aki majd egyszer ír és olvas ezen a weboldalon.
Fiatalokra majd még visszatérünk. Számos szerzetes közösség van. Vannak tanító, betegápoló, szemlélődő rendek. De miért éppen ezt a közösséget választottad, és hogyan ismerkedtél meg a közösséggel?
Amikor én elkezdtem ifjúsági közösségbe járni, én szombathelyi vagyok, akkor ott az akkor jelenlevő domonkos nővérek közé keveredtem, illetve abba az ifjúsági közösségbe. Nekem akkor még eszem ágában nem volt szerzetesnek lenni, én voltam egy 15 éves fiatal lány, aki örült, hogy talált egy közösséget, és élte a gimnazisták mindennapjait, és amikor szembesültem azzal, hogy mi az Isten akarata az én életemben, én akkor nem akartam domonkos nővér lenni. Pont azért, mert ismertem a nővéreket, na nem taszítóak voltak, nagyon szerettem őket, aranyosak voltak, de pont ezért nem, mert ez nekem olyan túl egyszerű út lett volna, hogy igen, akkor szerzetesség, és hát mert én ismerem a domonkos nővéreket, mert olyan aranyosak, meg jó fejek, meg minden, meg velük vagyok ifjúsági közösség, meg elvisznek kirándulni, hogy ez egy olyan túl egyszerű lett volna. Úgyhogy én akkor, amikor már elfogadtam azt, hogy szerzetesség, meg már örülni is tudtam neki, akkor elkezdtem keresgélni, meg ismerkedni. Van egy nagyon jó barátnőm, aki azóta egy boldog kétgyerekes családanya, de aki nagyon sokat segített nekem ebbe a keresgélésbe, mert ugye mindig kell valaki, aki ilyenkor fú, gyere velem oda ahhoz a nővérhez, és kérdezzük már meg, hogy ő mit csinál. És mindig visszataláltam a domonkos nővérekhez. Tehát egy nagymarós, vagy regionális találkozó, vagy ilyesmi alkalmak során minden lehetséges nővért kifaggattam. Nagyon örültem ezeknek a találkozásoknak, de mindig vissza a domonkos nővérekhez. És voltak ilyen konkrét momentumok is, amikor egy-egy domonkos imádsággal vagy lelkiségi írással összetalálkoztam, és azt éreztem, hogy hú, ez az, tehát ezt akarom. Tehát ahogy a jelszót, a veritaszt már említettem, és van egy jelmondat is, a szemlélődni és a szemlélt igazságot hirdetni, továbbadni. Ez is olyan dolog volt, ami nagyon megfogott. Meg mindez, amit a nővéreken láttam az ő életformájukon, meg valami, amit nem lehet elmondani, hogy mi az, ami miatt mindig ide visszataláltam, míg aztán elfogadtam azt, hogy ez nem csak annak szól, hogy XY nővér olyan jó fej, meg beszélget velem, mert megtanított gitározni, mert nem tudom, hanem hogy nekem tényleg itt a helyem. És itt vagyok 16 éve, és még mindig úgy gondolom, hogy itt a helyem.
Látunk titeket, szerzeteseket, szerzetes nővéreket, de joggal merülhet fel az emberben a kérdés, hogy hol van ma a szerzeteseknek a helye a világban, és mi a szerepük? Te ezt hogyan tudnád megfogalmazni?
Szerintem nagyon egyszerű a szerepünk. Jézust kell adni az embereknek, tehát Krisztus hordozónak kell lenni, és őt kell vinni, mert annyira szomjas a világ, még akkor is, ha nem tud róla. Nem olyan régen láttam egy nagyon mellbevágó karikatúrát. Két rajz volt egymás mellett. Egy feketebőrű, kosaras figura volt a rajz egyik oldalán, meg egy másik figura valaki. Tulajdonképpen a két rajz egymás mellett ugyanaz volt, csak a kosaras figura fölötti ilyen szóbuborékban lévő mondat, meg a másik figura fölötti mondat változott. Az egyikben az volt, hogy azt mondja ez a fekete bőrű kosaras, hogy keresztény vagyok. És erre a másik figura azt mondja, hogy kit érdekel, ez magánügy, ezt tartsd meg magadnak, és ennyi. A másikban pedig ez a figura azt mondta, hogy homoszexuális vagyok. És a másik figura azt mondta, hogy hú, de bátor vagy, gyerünk, vállalt fel, de szuper. És hogy ez egy megfordított világ, mert hogy pont ez lenne a mi magánügy. Ami az ő ügye, és aztán kezd vele valamit, nyilván most én ebbe itt nem megyek bele, hogy mit, de hogy pont a kereszténység az, ami nem magánügy. De hogy miért mondják pont erre, hogy hallgass, ez magánügy, nem érdekel? Azért, mert ez az, ami lelkiismeret furdalást okoz a világnak. Mert hogyha én azt mondom, hogy keresztény vagyok, és a másik ember ezt hallja, akkor ez őt szükségszerűen elgondolkodtatja, hogy húha, akkor nem kéne nekem is elgondolkodnom azon, hogy és mi az én világszemléletem? Hogy állok én a világhoz? Mi közöm nekem Istenhez? Nem volt nekem valaha valami közöm esetleg Istenhez, amit jó betapostam oda a talajba, hogy nehogy véletlenül hallanom, ha kelljenem a hangját. Tehát az, hogy keresztény vagyok, az, ami üzen valamit a világnak. És elgondolkodtat. És azért nem akarja hallani a világ, mert jobb, kényelmesebb süketnek lenni, mint ezzel a lelkiismerette furdalással élni, hogy húha, nem kéne nekem is rendeznem a lelkemet, meg az Isten kapcsolatomat, meg nem kéne nekem is elgondolkodnom arról, hogy milyenek az én erkölcsi elveim, vagy vannak-e még elveim, vagy hova tettem őket. És a másik, hogy milyen az XY-nak a nemi identitása, az, ami egyébként nem üzen semmit a világnak. Csak ez az, amit könnyű föltűzni a zászlóra, és hangosan kiabálni, hogy nehogy azt, ami igazán üzenetet hordoz, nehogy azt meghalljuk. Mert az, hogy ezt vallom, vagy azt vallom, vagy hiszek az UFO-kba, vagy nem hiszek az UFO-kba, az nem üzenet, csak jó hangzik. Na és hogy ez az, ami miatt a világ nagyon szomjas. És ilyen pót tápszerekkel próbálja ezt a szomjúságot oltani. De nem fogja. Nem fog sikerülni.
Te hogy látod, hogy mennyire használja ki az egyház azokat, és most itt nyilván nem csak egy szerzetes közösségre gondolok, de részben arra is, mennyire tudja használni az egyház azokat a csatornákat, amelyek esetleg rendelkezésre állnak más általad is megemlített példáknak, hogy megmutassa a helyes utat?
Nem tudom, csak a saját szemszögemből. Én eléggé foglalkoztatva érzem magam. Ugyanakkor azt látom, hogy egy csomó fiatal van, aki még mindig úgy áll a szerzetesekhez, hogy hát ez meg milyen csodabogár, ez meg honnan jött. Tehát kevesen vagyunk. Vagy kevesen vagyunk, akik ennyit nyüzsgünk, nem tudom. Mert úgy érzem, hogy sok felé hívnak minket, sok mindenkivel beszélgetünk, sok lehetőséget adunk mindenféle fórumokon, hogy elérhessenek minket, de még mindig nem elég. Tehát még van feladat, még nem mondhatjuk, hogy letettem a kapácskát, és kész, akkor már elvégeztem a munkát, mert van még. Bár ez a munka, ez rossz szó. Tehát ez nem egy olyan munka, amit már teljesítettem a 120%-ot, és akkor kipipálhatom. Mert a szerzetes az napi 24 órában szerzetes. Tehát, hogy aki vagyok, azzal hirdetem Jézust. Akkora a megtiszteltetés számomra őt vinni és őt kapni a többiektől, hogy nem azért vagyok itt, mert én ilyen kiváló vagyok, vagy ilyen, nem tudom, ilyen rám van írva egy homlokomra, hogy fú, aztán én vagyok itt a legklasszabb szerzetes, és gyertek, nézzétek, így néz ki egy tök jó szerzetes. Hanem, hogy az én esendőségemmel itt lehetek, hogy húsvéremberként itt lehetek, és én is megkapom a magam ajándékát, meg a magam bíztatását, mert hogy nekem is vannak olyan buckák az én utamon, ahol az visz végig, hogy vállaltad, vagy nem vállaltad. Vállaltad, itt vagy, csináld. És ez nem egy ilyen izzadságszagú csináld, hogy ha már egyszer nekiálltál, akkor ha beledög lesz is, hanem hogy azokat a nehéz időszakokat, vagy nehéz feladatokat, vagy amikor a szomszéd kertje zöldebb lenne, akkor ott hűségesnek lenni. Szeretem a József Attilától ezt a tett könnyűvé számomra, ezt a nehéz hűséget. Hogy van olyan, hogy nincs más, csak a hűség. De aztán, ha ez megtart, és utána megint jó, megint könnyebb, de hogy nekem is végig kell járni. Akkor is, amikor nehezebb, meg akkor is, amikor én tudom átsegíteni a másikat. Akkor, amikor neki kell ezt a időszakot végigjárni, vagy a hűséget végigcsinálni, úgyhogy nem marad más, csak a mesztelen hűség. A szerzetes közösségemen belül is tapasztalom a közösségnek a megtartó erejét, de a tágabb keresztény közösségen belül is tapasztalom a közösség megtartó erejét.
Meghívtál, hogy vízre lépjek, hol nélküled elsüllyedek. Ebben megtalállak téged, a mélységben megtart hitem. Nagy nevet hívom én, és felnézek a vizek fölé, ott látlak én, a lelkem benned megpihen, enyém volt. És én vigyél tovább.
hasad, mint a lábam tudna menni, taníts teljes hittel járni, jelenlétedben élni. Lélek ott, hogy benne...
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kedves hallgatóink! Veronika nővér mesélt a domonkos rend sajátosságairól.
Ökumené, a testvéregyházak műsora.
Kedves hallgatóink, következik az Ökumené, a testvéregyházak műsora.
Ne maradjon lehangolt. Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
Az üzenetet továbbadni, hogy az tényleg üzenet legyen, az csak az Isten lelke által lehet. Még akkor is, ha én azt nem is tudom, hogy ez történt, de ő az, aki szól.
Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat! Vendégünk Bérces Csaba, nyugalmazott lelkész, karizmatikus gyülekezetben nőtt fel, de élete folyamán sokféle felekezettel megismerkedett. A keresztényeket testvérként összekapcsoló, összehangoló, szolgálatra indító Szentlélek kerül beszélgetésünk fókuszába. Tartsanak ma is velünk! A lélekhangolóban vendégünk Bérces Csaba, nyugalmazott lelkész. A pünkösdi mozgalom születésénél jelen voltak a felmenőid, és te magad is a pünkösdi egyházhoz tartoztál hosszabb ideig. Az akkor Magyarországon működő szabad keresztény közösségeknek a debreceni református teológiával közös lelkész képzésén végeztél 1976-ban. Az utóbbi néhány évben az evangélikus teológián lelkészként végzett lányotok révén váltatok a családoddal a Budapest zuglói evangélikus gyülekezet tagjaivá. Úgy gondoltuk, hogy a karizmatikus közösségben szerzett tapasztalataid és a sokrétű felekezeti rálátásod a Szentlélek munkájáról és az egyházról gondolkodva egy újabb látásmóddal gazdagíthatja a hagyományos történelmi egyházi közegben mozgó hallgatóinkat is. Mi számodra az összekötő kapocs azok között, a felekezetek között, amelyekhez tartoztál, ahol megfordultál?
Én azt mondanám, hogy ki. Egy válasz van rá, Jézus Krisztus. E tekintetben nyugodtan mondhatjuk bármilyen közösségben, hogy akik vele találkoztunk, azok mindjárt testvérek vagyunk. Lehet, hogy nem értünk több dologban egyet, még akár össze is vitatkozhatunk. Testvérét az ember nem megválasztja, hanem az születik. Tetszik, nem tetszik, az egy olyan kapocs, ami föloldhatatlan. És ugyanígy a hittestvéri közösség is ilyen. Megtagadhatom én, meg bánthatom én a másik közösségben levő testvéremet, de Krisztus bántom vele. Amit a legkisebbekkel, a legkicsinyek közül megteszek, kicsit ugye parafázisként mondom az igét, azt velem teszitek meg, mondja Jézus. És hogyha én mondjuk akár csak szavakkal, mondjuk szájon vágom az én testvéremet, hogy erős legyek, akkor Jézus Krisztus kapja a pofont. És ezt én nagyon sokszor megéltem, belföldön is, külföldön is, hogy akiket soha nem láttam, és úgy úgy fogadtak. Nem is merült fel a kérdés, hogy úgy fogadtak, családtagként. Úgyhogy az összekötő kapocs Jézus Krisztus, és a hozzátartozás az a valami.
Istenben bízó, komoly hívő család lehetett a tietek. Hogyan érintett ez téged gyerekkorodban, és mire emlékszel vissza?
Gyerekkoromban már talán hívőbb voltam, mint most. Ezt édesanyámnak egy rövid története a gyermeki hitről. Ugye hogy történt hívő családban nő fel az ember? Hát nem úgy, hogy ott van mindenféle karizmatikus jelenségek vannak, hanem úgy, hogy Isten kéznél van. Tehát magyarul, ha elindultunk otthonról valahova, imádkoztunk. Lefekvés előtt imádkoztunk. Evéskör mindig. De mit csinál egy gyerek? Elesik mondjuk, és megüti a kezét. Szóval anyuhoz, hogy elestem, és pityereg, és hogy fáj. És akkor az anyuka mit csinál? Egy pünkös anyuka is például azt mondja, hogy drága Úr Jézus, gyógyítsd meg a Csaba kezét. Szerold rá egy puszit, és na most már nem is fáj. Hogy ez milyen veszélyes egy ilyen ima. Egyszer édesanyámnak, őtől le tudom, egyszer úgy megfájdult a foga, hogy folytak a könnyei, és mentem oda hozzá, hogy miért sírsz. És akkor mondta, hogy fáj a fogam. Drága Úr Jézus, gyógyítsd meg anya fogát, látott sír. És azt mondja, hogy földbe gyökerezett a lába, mert hát most mi lesz a gyerek hitével? Azt mondja, hogy még végig se gondolta a dolgot. És hát minthogyha kivették volna a fájdalmat. Mert ugye utána az volt, hogy a következő mondat, vagy a kérdés, ugye most már nem fáj. És akkor most mit csináljon? Hazudjon, nem kellett hazudnia. Én nem is emlékeztem rá. Ha el nem meséli, akkor nem tudok róla. De a lényeg az, hogy utána amikor az ember eljut oda, hogy akkor most meg kell térni. Mert abban biztosak voltunk, hogy meg kell térni, és hát ott nőttünk föl a gyülekezetbe a pici korunktól kezdve. Hát most hogyan és miből?
Eljött az a pillanat is, amikor nem külső elvárásként, hanem saját vágyadból kifolyólag tudtál Jézushoz kapcsolódni? Megértetted, hogy miből szükséges megtérned mégis?
Nem így értem meg, hogy van miből, azt mindig is tudtam. A hívő gyerek az nem attól hívő, hogy nincsenek bűnei, meg attól sem, hogy azt gondolja, hogy nincsenek, hanem az ember mindig tudja, hogy hova kell utána menni. Viszont mindig is egy elvárás volt saját magam felé, egyáltalán az Istennel való kapcsolat, vagy bármilyen élmény, ami lehetséges, és ebbe tartozik a szent lelkeresség is, hogy azt elvetni, hogy az már nincsen, mert akkor volt mostanában, meg nincsen. Ezt semmiképpen nem akartam, de azt sem akartam, hogy bármit valamilyen módon megjátszam. Tehát így voltam a megtérése is, és hát ez 63-ban volt az az élmény, amiről beszélsz, tehát amikor személyessé válik az embernek a Jézus Krisztussal való kapcsolata, valójában ez a megtérés. Egy nagypénteki imaóra volt a pünkösdi közösségben, a úgynevezett közös ima. Ez azt jelenti, hogy mindenki hangosan imádkozik. Kimondok Isten felé, amit egyébként elétted, mondjuk nem mondanék ki, meg a másik testvér előtt sem, mert szégyellem. Viszont hangosan elmondani Istennek, úgyhogy mindenki hallja, de senki se hallja. Ez egy furcsa és érdekes alkalom. Na és egy ilyen közös ima kapcsán éltem azt meg, hogy könnyek között találkoztam. Tehát, hogy találkoztam, hogy onnantól kezdve most már igen, én az ője vagyok, ő az enyém, és néhány perc vagy pillanat, nem is tudom, idő olyankor megáll, de valójában elmondani nem lehet csak megélni.
A pünkösdi közösségben számotokra a Szentlélek és az ő ajándékai, megnyilvánulásai kiemelt szerepet kaptak. Milyen módon jelent meg ez, és hogyan képzeljük el ma?
Ez változott az idők folyamán. Ugye úgy kezdődött a dolog édesanyámék idejében is, hogy a Szentlélek ő Isten, aki azt tesz, és úgy teszi, hogy akar. És édesanyám is elmondta, hogy akkor még talán baptista közösségnek voltak ők a tagjai, vagy reformátusnak, ezt nem tudom, de abban az időben voltak ezek a kis, később úgy nevezték őket, hogy parasztekléziolák, tehát ilyen népi összejövetelek, ahol összejöttek lelkész nélkül, énekeltek, igét olvastak és imádkoztak, nem is tudtak arról, hogy Szentlélek meg ilyesmi, és letérdeltek, imádkoztak, és amikor akaratlanul elkezdtek nyelveken imádkoztak, imádkozni, tehát ahogy az a frazeológia mondja, leszállt a Szentlélek, akkor voltak, hogy ő maga is, hogy felugrottak a térdük, mert nem tudták, hogy mi ez. Tehát ez valamikor spontán, és hát túl volt mindenen, ami ráció. És ez volt az a pont egyébként, amit én mindig vártam Istentől, és ezért én azt mondom, hogy talán nem is vagyok pünkösdi, vagy nem is voltam, mert én ezt nem éltem meg. Holott főleg az elején sok-sok szolgálatnak feltétele volt az, hogy aki nem kapott szent lelkességet, az ne tegye. Na most ez félreértése volt ennek, a pünkösdiek is tudják, hogy félreértése volt. Tehát itt, sőt, a legfőbb vezető is elmondta, hogy egy nagyon nagy bűne neki az, hogy ezt számon kérte másokon, és különnek tartotta magát, aki megélte ezt, azokkal szemben, akik nem élték meg. Na most ennek ellenére például prédikálhattam nagyon sokat, meg ifjúsági kört vezethettem hosszú időn keresztül, és az ifjúsági körnek is ugye egy jelentős része nem élte meg ezt az élményt, de például itt eszembe jut, hogy még mindig él egy testvérem, mellettem ült, és akkor jött egy ilyen külföldi misszionárius, akinek szívügye volt a szent lelkeresség, és na most imádkozzunk szent lelkért, ez sokszor elhangzott egyébként. Addigra már főleg a fiatalokban egy elég erős kritika kifejlődött a pünkösdieknél abban az irányban, hogy ennek az utánzása. Ezek nagyon visszatetsző dolgok, és ez a valaki, aki mellettem ült, annyira nem értett vele egyet, hogy egész hangosan mondta, hogy nem, ő lesett érdem, önbecsapás, és hát azért persze letérdeltünk mindnyájan, de ennyi idő nem telt el, mint amennyit beszélek róla, és ő már nyelveken imádkozott. Na most ez volt az a rész, amit most nagyon gonoszul hangzik, hogy én úgy elvártam volna Istentől, de nem akartam elkezdeni, mert ez nem az én dolgom, ez a Szentlélek Isten, ha ő nem csinálja, akkor ez nincsen. És mára, hogyha azt mondom, hogy 20%-a a mai pünkösdi gyülekezetnek, akik beszélnek nyelveken, és a többi része egyáltalán nem is hallott ilyet talán, akkor lehet, hogy sokat mondtam. Holott ugye mindjárt én magam mindmáig azt vallom, és ebben különbözött a pünkösdi gyülekezet vagy közösség a megalakulással alkalmával a többitől. Azt mondtuk, hogy ez, ami ott az első pünköskor megtörtént, ez igenis ma is lehetséges. Bibliai alapon gondolom így, ugye azt tanítottam én ezt sokszor, tehát tudom, hogy Isten milyen időpontokban, meg milyen alkalmakkor, meg milyen nehéz körülmények között, meg miért csinálta egyház alakítása például, és hogy most már nincs rá szüksége, és még lehet, hogy egy jó néhány dologban igazunk is van, amikor ezt elmagyarázzuk. Egy dologban nincs igazunk, nem vagyunk igazán luteránusok ilyenkor, mert a sola scriptura elvét nem alkalmazzuk. Sehol nincs a Bibliában arról szó, hogy ez csak bizonyos időre adatik. Viszont az meg egy tény, hogy most nem tanasszolunk ilyet. Ez egy nagyon nagy ellentmondás, ez egy nagy hiány, de nem imádkozom például kifejezetten ezért.
Nálad lett borrá a víz, holtakat életre hívsz, nincs már Isten, nincsen más. Te ragyogod be az ég, te hozod el a reményt, nincs más Isten, nincsen más. Te vagy az Isten, aki nevén leborul minden a földön, az égen, hegyeket mozdít, beteget gyógyít az Úr, ma is.
Bérces Csaba, nyugalmazott lelkésszel beszélgetek. Téged hallgatva azt gondolom, hogy alapvetően el kell fogadnunk azt, hogy Isten, Isten, és ő dönt arról, hogy kinek mit ad meg és mit nem. Minden esetre Pál apostol tanít a lélek megnyilvánulásairól, idézem az első korintusi leveléből, a kegyelmi ajándékok között ugyan különbségek vannak, de a lélek ugyanaz. Különbségek vannak a szolgálatokban is, de az Úr ugyanaz. És különbségek vannak az isteni erő megnyilvánulásaiban is, de Isten, aki mindezt véghez viszi mindenkiben, ugyanaz. A lélek megnyilvánulása pedig mindenkinek azért adatik, hogy használjon vele. Hogyan tudtál kapcsolódni később másfajta közösségekhez, hívőkhöz, nem karizmatikus gyülekezetekhez?
úgy is mondhatnám, hogy történeti oka van neki, ugye a családomon keresztül. Egyébként mindig volt kapcsolatunk, mint ifjúsági vezetőnek is olyan csoportokkal, akik vagy karizmatikusak voltak, vagy legalábbis nagyon szerették volna. Evangélikus, meg katolikus is. Na most érdekes volt, hogy egyrészt, amit olvastál, igen, tehát mára már mindenki azt tanítja, amit itt felolvastunk a pünkösdieknél is, hogy különbözőek az ajándéka Istennek, és annak adja, akinek akarja, és ő adja, és Isten Isten, és nem egyszerűen egy erő. Tehát ezen már túlléptek a pünkösdi közösségek is. Na most, hogy hogyan kerültem kapcsolatba reformátusokkal, nagyon jó közösség volt, föl sem merült az bennünk, hogy most ők nem tanítják a Szentlélek kereséget, és akkor ezért valami baj van. Vagy amikor eljártam a feleségemmel katolikus misére, mint máig tudom a mise szövegét, sőt a dallamát is, nagyon tetszik, és nagyon igaz is, és sok tekintetben azt gondolom, hogy óriási szerencse, hogy ez így kialakult. Arról nem is beszél, hogy ők őrizték meg a Bibliát nekünk. Hogyha az ember nem azt keresi, ami nem jó, akkor nem is azt találja. És egy kicsit még hozzáteszem, hogy ez attól is függ, hogy mi van belül az emberben. És hogyha az ember Krisztushoz van közel, akkor a Krisztust látja meg a másikban is, és örül neki.
Mi annak a rövid története, ahogy a szabad keresztény egyházak lehetőséget kaptak a debreceni református teológián tanulni, ahol te is végeztél, amíg párhuzamosan mérnöknek is tanultál?
A szabad egyházak tanácsán megkeresték a kis egyházakat, akik a szabad egyházak tanácsához tartoztak, a baptistákat, adventistákat, a szabad keresztényeket, igen, a mézeszsigmondékat, meg a metodistákat, és a pünkösdéket is, hogy akarnak egy teológiát csinálni, és diákokat keresnek. Tersánszki Rudolf testvérnek köszönhetem, aki szintén az evangélikus egyházba indult, és oda is tért vissza. Hát kellett gyorsan összehozni néhány embert, aki sejtette, hogy szeret tanulni, egyszerűen bediktált engem, hogy jó, én leszek a pünkösdiek részéről az egyik. És aztán, amikor jött a szeptember, már közelett, akkor mondta, hogy ja, hát téged beirattalak erre, menjél el, mert kezdődik a lelkészképző. Legtöbbször az adventistáknak a Székely Bertalan utcai székháza volt olyan nagy terem, ahol össze tudtunk jönni, de mindenki oda jött össze, és ahogy ez elindult, elkezdődött mindjárt ennek az akkreditálási folyamata. Végül is a Református Teológiai Akadémia volt az, aki befogadott bennünket, úgyhogy mintegy a református teológiának a hallgatói leszünk, de ugyanakkor megvan a mi saját tanításunk, de ez hasonló volt ahhoz, mint amikor jött az egyházak feloszlatása a háború idején, hogy jó lelkiismerettel az egymás segítése volt a cél, és nem az, hogy egymást átérítsük. És akkor így kezdtünk el járni Debrecenbe, közben pedig itthon, esti tagozaton tanultuk a dolgokat, tehát alig vártuk a következő alkalmat. És a legeslegelső élmény az volt, hogy az elejére visszamegyek, amikor először találkoztunk különböző egyházak. Azelőtt az volt, hogy az összes többi, aki nem mi vagyunk, hát az rosszabb, mint a hitetlen. Tudjuk, az tévtanításokat tanít, hát ott nagy baj van. És akkor összejött egy csomó egyébként nagyon komolyan a saját hitét és a saját egyházához hű ember, ilyen fiatalok, és az első döbbenet még ma is elérzékenyülök. Kiderült, hogy testvérek vagyunk, percek alatt. És onnantól kezdve tényleg testvérek voltunk. A beszélgetés az nagyon nyílt volt, kezdettől fogva. Nem is ismertük egymásnak a hitét, minden érdekelt. Tehát nagyon-nagyon élénk és nagyon jó kapcsolat volt, úgyhogy a teológiának volt egy olyan része, ami talán annak, aki beiratkozik egy iskolába és beül egy előadást meghallgatni, annak talán ez nem is adatik meg.
A teológia elvégzésével lelkészi diplomát vehettetek át. Mit jelent ez számodra?
Hát ez mókás, nem is tudom, hogy először mikor vettem elő, talán akkor, amikor a Zuglóban az evangélikus könyvtárban kellett valami igazolás arra, hogy én lelkész vagyok. És eleinte a pünkösdi egyházon belül ez nem előny volt, hanem inkább hátrány. Sok mindent megtanultunk olyat, ami teljesen új volt nekünk, tehát a Biblia kritika, és a kritikának is tudom a kritikáját már úgy belül, tehát nem tudnak ezek eltéríteni. Az, hogy mondjuk vannak benne olyan részek, hogy kétszer le van írva ugyanaz a történet, és totál összeegyeztethetetlenül. És hogy ettől az még szentírás és igaz. És mind a kettő arról az egy mindenhatóról szól. a legellentmondásosabb részekben van sokszor a legkomolyabb üzenet. Na most ugye nekünk ez annak idején új volt.
Többféle gyülekezet elé álltál már, ige hirdetőként, most az uglói evangélikus gyülekezetben van főként lehetőséged igét hirdetni, bibliaórát is vezetsz. Mit jelent a felkészülésben számodra a Szentlélek vezetése?
Régen a pünkösdi elvad az volt, hogy ebbe a pillanatba kaptam az Úrtól, és akkor attól hiteles, hogy ott mondom el. Soha nem így készültem föl. Na most, hogy én ezt hogyan éltem meg? Kétféle módon, az egyik az, ami nagyon ritkán fordult elő, hogy nagyon utána olvastam, és benne volt minden, teológiailag is minden, és elképesztően unalmas volt. Tehát ez nem gondolom, hogy a Szentlélek vezetése útján volt. A legtöbb, és az akkor is így volt, meg most is így van, hogy amikor készültem, akkor megszólított engem magam elérzékenyülésig. És az volt az a pont, amit tovább kellett adni. Tehát addig, amíg erre a pontra el nem jutottam, de ez még a bibliaórán is így van. Már jó néhány évvel ezelőtt volt egy olyan alkalom, amikor nagyon nagy volt a tartalom, ezerféle információ, és a Szentpéteri Péter a végén azt mondta, hogy de most én mit vegyek ebből haza? Nem volt az, ami megszólította. Visszatérve, amíg ezt az üzenetet meg nem találtam, addig felkészületlennek éreztem magamat, és abban az időben nagyon sokszor egyes szám első személybe adtam elő. Na most édesanyám többször mondta, hogy te Csaba, tehát ezt ne mondd, hát azt hiszik, hogy te ilyen vagy. És úgy mondtam, hát én ilyen vagyok, ne azt hitte, hogy tréfálok. Ez a Szentléleknek a munkája, és bármelyik egyházban nagyon jó katolikus prédikációt is hallottam, ahol 100%, hogy elejétől végig a Szentlélek Isten üzenete volt, amit elmondott, de más gyülekezetben is. Az üzenetet továbbadni, hogy az tényleg üzenet legyen, az csak az Isten lelke által lehet.
Végül is minden keresztény felekezetnek valamennyire pünkösdinek is kellene lennie, a Szentlélekre kell figyelnie. Hogyan lehetne ezt jobban tennünk?
Egyik oldal lehetne ugye az, hogy a pünkösdről egy kicsit biblikusabban tanítani. Tehát például nem emlékszem, hogy a korintusi levélnek azt a részét, ami arról szól, hogy a lelki ajándékokat hogy használják a gyülekezetbe, hogy ezt nagyon gyakran belevennék-e a perikópák közé. Mert ilyen problémák nekünk most nincsen, hogy amikor az egyik elkezd profétálni, és a másik is elkezd, akkor az egyik hagyja abba, meg ilyenek. Tehát másik a nyelvek magyarázása, ami megint egy érdekes dolog, mert ugye itt arról szól, hogy nyelveken beszél valaki, és egy másik megkapja valamilyen módon annak a magyarázatát. Sokat kutattam ennek után, tehát nyelvészeti írásokat is próbálták föltárni, hogy ez mennyiben felel meg egy nyelv követelményeinek, és hogy lehetséges az, hogy amit Pál apostol mond, hogy Istennek beszél a lélek olyan dolgokat, amik a tudatomig el se jut, de akkor annak valamilyen kontextusának kell lenni valahogy, és hogy ez egyáltalán lehetséges-e vagy nem. És hát ezt kutatják. Hallgattam nyelvek magyarázatát, nem túl sokat, sőt olyan, hogy saját magát magyarázta. Olyat, hogy nyelveken imádkozott, aki már sokat hallott ilyet, az el tudja dönteni, hogy most ez valóban átélt nyelveken szólás, tehát Istentől jöhetett akár, vagy pedig ő ezt már mondja, mert már olyan sokszor mondta, már meg is tanulta a szavakat, ilyen is van, nagyon sok ilyen. Na most erre mit lehet mondani? Ugye mindenki a saját nyelvén hallgatta, olvassuk a pünkösdi eseményeket, nem értjük, igazából így is magyarázzuk meg, úgy is meg. Van, aki azt mondja, hogy ugye részeges ember módjára össze-vissza beszéltek, egy más meg azt mondta, hogy ugye a különböző helyekről, a diaszporából összejöttek, és azoknak a nyelvén szólaltak meg, esetleg azok, akik már eleve onnan jöttek, vagy mindenféle magyarázatot kitalálunk, mindez nincs benne a Bibliában. Szól a szkriptúra, ott csak annyi van benne, amit meg tudok állapítani az, hogy mi történt, és hogy nem értem, hogy mi történt, és talán az, hogyha elég hívő vagyok, hogy ezt mégiscsak Isten maga csinálta. És hogy miért csinálta akkor, és most miért nem, erre egyelőre nem mondta meg a választ.
Mit lehetne még komolyabban venni az egyházaknak a Szentlélekkel kapcsolatban a Biblia alapján?
Azt gondolom, és ez nem csak az evangelikus gyülekezetekre, mindegyikre igaz, mert manapság már nagyon egycipőben járunk. Mindnyájunknak komolyabban kellene vennünk a Szentírást. Tehát attól, hogy valamit nem értünk benne, vagy valamit most nem tapasztalunk, attól az még ott van. És odáig minimum el kellene jutni, hogy ezt azért nem hagyom ki, és bevallom azt is akár, hogy azért, mert most én prédikálok, vagy én vagyok a lelkész, nekem mindent tudni kell. Ezt én se tudom. De ez van, és megtörténhet veled is, testvérem, meg bármelyikünkkel, mert megtörténhet még akkor is, ha soha nem fog megtörténni. Persze tudom, hogy ez skandalom. Nyilván jó a perikópa rendszemet, végig kell valahogy menni a Biblián, de hogyha valaki végigtanulmányozza, és ha végignézzük ugye a 3 éves ciklus, vagy akárhány éves, kiderül, hogy a Bibliának egy jelentős része az nem jelenik meg soha. A húgom például évente végigolvassa a Bibliát. A Bibliaórára járó evangelikus testvéreim közül is vannak, akik nagyon-nagyon jól ismerik és olvasnak a Bibliát. De sajnos nagyon sokan vannak, akik csak a templomban, a prédikációban találkoznak vele. Meg kellene próbálni kitalálni, hogy hogy lehetne a széles egyházi közösségnek is, akarata ellenére is idézőjelbe találkozzon a Szentírással. Még akkor is, hogyha egyébként ezek a részek, fejezetek, ezek nem adják magukat. Tehát ez nem arra való, hogy egy lelkesítő prédikációt mondjak belőle, vagy valahogy ennek a részeit adagolva valahova mellé tenni. Ez most nem arról szó, hogy szeretném, hogyha én ilyet kapnék, hanem arról, hogy nem lenne baj, hogyha sok ember megismerné. Tehát erre gondolok, én biztos vagyok, hogy a Szentlélek egyetértene ezzel a gondolattal, hogy a Szentírást közelebb tudjuk vinni, mi, mint egyház a gyülekezet egyszerű tagjaihoz. Ez egy fontos, és a másik pedig, hogy egyenesnek és őszintének kell lenni. Tehát akkor tényleg ne álljak oda, hogyha nem tudom elhinni, hogy a Szentírás az Istentől ihletett. És azt gondolom, hogy e tekintetben van nagy mulasztásunk. Még ezzel kapcsolatban, hogy az első század, sőt még a második század eleje is, az karizmatikus volt. Tehát olvassuk az egyházatyáknál, hogy saját maguk is leírják, hogy milyen karizmatikus jelenségek vannak, és intézményessé vált, és nem igaz, hogy csak Nagy Konstantin idejében, és onnantól kezdve az egyházi tisztségek is sokkal kevésbé úgy alakultak, mint ahogy mondjuk egy pálapostolt vagy bárkit Isten elhívott, és arra a szolgálatra ő vele is volt, hanem az intézményessé válásban benne van az óriási nagy kísértés, hogyha nekem van egy pozícióm, akkor azt meg akarom tartani, sőt, tovább akarok lépni. Hát nagyon-nagyon kontrollálni kellene a Szentírásnak mindenkinek az életébe ezt, és nem biztos, hogy úgy csinálna a dolgát, ahogy csinálja. Szorosabb kapcsolatunknak kellene lenni és maradni Jézus Krisztussal, és ő hozzá ragaszkodni, vagy megpróbálni legalább igazodni napi dolgokba is, akár az egyházon belül, vagy még azon kívül is.
Lélek ad, hogy benne teljesen megbízom, a vízem bátran
menek. Milyen ige szólít meg téged most leginkább, és mi jut eszedbe?
Egy ilyen dolog van, ami miatt azt mondom, hogy nagyon nehéz evangélikusnak lenni. Az, hogy kegyelemből tartottok meg hit által. Tudnélik, igen, ezt tanítjuk, meg ez így van. És mégis állandóan azt gondolom, hogy még nem vagyok elég jó, meg még most mit kell így csinálnom, meg úgy csinálnom. Valahogy a legtöbbünk nem tudja elfogadni azt, hogy nem kell újra kiérdemelni azt, amit már megkaptam. Hát boldog lehetek, és nyugodt, és jó, elvétettem ezt, azt, meg amazt, és ugye azt mondják, hogy Isten megbocsát, mert ez a mestersége. De a poén az, hogy tényleg. Na, talán ez, hogy kegyelemből tartottok meg hitáltal, és ez nem tőletek van, hogy senki ne kérkedjem, hanem Isten ajándéka ez. Nem hajszál pontosan üdvesszem az igény.
A vízem bátran veled járja, és bárhová hisz menjen. Vigyél tovább, mint a lábam tudna menni, taníts teljes éppen járni,
végéhez közeledő lélekhangoló műsorunkban Bérces Csaba nyugalmazott lelkésszel hallhattak beszélgetést. Ő karizmatikus gyülekezetek működésébe és hitéletébe is betekintést adott, olyan ember szemével, aki történelmi egyházakhoz is több szálon kötődik. A beszélgetésünk megtalálható az Evangélikus Missziói Központ honlapján, a missio.luteran.hu rádiómenüje alatt. Spotify-on Lélekhangoló néven kereshetik podcastunkat. Ha üzennének nekünk, megtehetik azt a következő számra küldött SMS-ben 0620 620 36 79. Most szeretettel búcsúzunk, erős vár a mi Istenünk!
Hívom én,
gyere Jézus, gyere.
És felnézek a vizek fölé,
minden nap Jézus.
Úgy látlak én, a lelkem benned megpihen,
és enyém van,
és én tiád.
Kedves hallgatóink, az Evangélikus Egyház műsorát hallották.